happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent Szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent Szellem, aki megelevenít engemet, mert megvan írva, hogy a test az nem használ semmit. Szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názáreti Jézus felvitte a Golgotai keresztre a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názáreti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názáreti Jézus nevében. Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek! És kérlek benneteket!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve 26. rész. Azután Júda egész népe a 16 éves Uzziát tette királyá apja, Amaciá helyett. Uzziá építette fel Élat városát, és ismét Júdához csatolta. Ez azután történt, hogy Amaciá király meghalt, és ősei mellé temették. Uzziá király 16 éves korában lépett trónra, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jekoljának hívták, és Jeruzsálemből származott. Uzziá azt tette, amit az örökkévaló helyesnek látott, akárcsak apja, Amaciá. Istent kereste és követte, amíg Zekarjá élt, aki arra tanította a királyt, hogy tisztelje az örökkévalót, és engedelmeskedjen neki. Mindaddig, amíg Uzziá az örökkévalót kereste, Isten mindenben sikeressé tette. Hadjáratot vezetett a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát, Jabné és Asdód város falait. Ugyanakkor új városokat épített Asdód közelében és máshol is a filiszteusok földjén. Isten megsegítette Uzziát a filiszteusok, a meúniak és az arabok ellen, akik Gurbálban laktak. Uzziá uralma annyira megerősödött, hogy híre egészen Egyiptomig eljutott, és az ammoniak is adót fizettek neki. Jeruzsálemet is megerősítette. A városfalon őrtornyokat épített a szögletkapunál, a völgykapunál, és ott, ahol a fal fordul. A pusztában is épített őrtornyokat, és sok ciszternát vágatott a sziklába, mert sok nyája volt mind a síkságon, mind a dombvidéken. Uzziá nagyon szerette a földművelést. Számos földműves, gyümölcskertés és szőlész gondozta földjeit és kertjeit a termékeny dombvidéken és Kármelen. Uzziá hadserege képzett harcosokból állt, akiknek fővezére Hananiáhu, a király egyik főembere volt. Hananiáhu vezetésével Jeiel, a királyi írnok, és Maaséjáhu királyi tisztviselő osztották be csapattestekbe a sereget. A hadseregben 307.500 harcképes katona szolgált 2.600 parancsnok vezetése alatt, akik egyúttal a nemzetségek vezetői voltak. Ez a sereg nagy erőt képviselt a király szolgálatában, ha az ellenséggel kellett szembenézni. Uzziá jól felszerelte hadseregét. Pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és paritjával. Jeruzsálem falait megerősítettek különböző hadigépekkel, amelyekkel nyilakat és nagyköveket lőhettek az ostromlókra. Ezeket a gépeket ügyes mesteremberek készítették, és az őrtornyokon és a bástyákon állították fel. Uzziá minden vállalkozásában csodálatos módon segítséget kapott, és nagyon megerősödött, és ennek a híre messze földre eljutott. Miután azonban királyi hatalma így megerősödött, elbizakodott, és büszkesége a vesztét okozta. Ugyanis elhatározta, hogy ő maga akar tömjén tégetni a templom szentélyében a füstölő oltáron. Ezért bement az örökkévaló templomába, és ezzel vétkezett Istene az örökkévaló ellen. Azarjá főpap és vele együtt az örökkévaló papjai, 80 bátor és erős férfi, azonnal utána mentek, és nem engedték a királynak, hogy megtegye, amit akart. Így figyelmeztették.
Uzziá, nem a te dolgod, hogy tömjén áldozatot mutass be az örökkévalónak. Ez csak Áron leszármazottjai, a papok tehetik, akiket erre felszenteltek. Menj ki a szentélyből! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! És ez nem válik dicsőségedre az örökkévaló Isten előtt.
Uzziá ott állt a füstölőoltár mellett, kezében a füstölővel. Amikor a papok figyelmeztették, annyira megharagudott rájuk, hogy szinte magán kívül volt a dűtől, ekkor azonban a homlokán hirtelen megjelent a lepra. Ott, az örökkévaló templomában, a papok szeme láttára Uzziá egyik pillanatról a másikra leprás lett. Amikor ránéztek, Azarjá főpap és a többi pap is azonnal látták, hogy a király leprás lett, mert a homlokán lévő folt ezt nyilvánvalóan mutatta. Ezért azonnal kiküldték a templomból a királyt, de ő maga is sietett kimenni, mert tudta, hogy az örökkévaló verte meg ezzel a csapással. Uzziá király haláláig leprás is maradt, egy külön házban élt, és nem léphetett többi a templom területére. Fia Jótám kormányozta a királyi palota és az ország ügyeit, és gyakorolta az ítélethozatalt. Uzziá többi tettét elejétől végéig megírt a könyvében Ézsaiás próféta, Ámóc fia. Azután meghalt Uzziá, akárcsak ősei, és eltemették a királyok mezején, de nem a királyok sírkamrájába, mivel leprásként halt meg. Utána fia Jótám követte a trónon. 27. rész. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Jerúsá volt, Cádók leánya. Jótám azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, ahhoz hasonlóan, ahogy apja, Uzziá uralkodott, kivéve, hogy nem ment be az örökkévaló templomába, ebben nem követte apját. De Júda népe továbbra is vétkezett. Jótám sokat építkezett. Újjáépítette az örökkévaló templomának a felső kapuját, megerősítette az Ófelkő falát, Júda hegyvidékén városokat épített, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat. Hadat viselt az Ammoniak királya ellen, és győzelmet aratott. Ezért az Ammoniak 3 éven keresztül évente 100 talentum ezüstöt, 10.000 kor búzát és ugyanennyi árpát vittek adóba Jótámnak. Így vált Jótám hatalmassá, mivel az örökkévalónak, Istenének a tetszése szerint élt és uralkodott. Az általa viselt háborúkat és egyéb tetteit feljegyezték az Izrael és Júda királyainak könyvében. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben, azután meghalt, mint ősei, és Dávid városában temették el. Utána a fia, Áhász követte a trónon.
Oh, happy day.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Azt gondolod, hogy csak Szamariának van sima mágusa? megvan Budapestnek is, megvan Magyarországnak is, megvan a te nemzetednek is. És meg kell nézned, hogy megéri? Méltó ez az ember, hogy kíváncsi legyél, hogy mit csinál, meg mit mond? Dehogy is! Hidd el a legtöbbért, ha megnézed, nem érdemes, hogy meghallgasd a gondolatait, nem éri meg, hogy odafigyeljél rá. Ez a lényege a dolognak. Ugyanis, hogyha megengeded, hogy a figyelmedet manipulálják, akkor nagyon gyakran az emberek olyan uralom befolyás alá kerülnek, hogy megakadályozza a befolyások őket abban, hogy a Szent Szellemmel tele legyenek, és szellemben éljenek, és szellem által legyen vezetve az életük. Nem könnyű a mai kultúrában szellemben járni. Ezért beszélek erről, hogy a szellemben való járás nélkül nincsen győztes keresztény élet. Nem tud sikeres lenni. Ezért a szellemben való járás, a való képességedet őrizd meg. Az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata, nem a törvénynek a szolgálata. És a szellemnek a szolgálata figyelmet igényel. Jézus Krisztusra való figyelmet igényel, igére való figyelmet igényel, szellemre való figyelmet igényel, és gyakran a szellemünkre való figyelmet igényel. És ezért a figyelmedre vigyázzál, hogy mi köti le a figyelmedet, és ami leköti, amögött milyen szellem munkálkodik. Épít, közel visz az Úrhoz, ösztönöz téged arra, hogy morális, szellemi értékeket valósítsál meg az életedben, és Isten igének a követője legyél, vagy szétszór, a személyednek az integrációját teljesen megsemmisíti, és egy szétszórt, fegyelmezetlen életvitelre sarkal tégedet. Az ilyen befolyásból azonnal ki kell vonni magadat, vagy ha ilyenbe voltál, először meg kell térni, utána pedig nagyon fontos, hogy elvágjad azt a szellemi árnyékokat, ami a múltadból még jelen van az életedben.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarian, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 7. fejezet. A próbák ideje. Édesapám újra munkába állt az irodában. Mivel édesanyám életének utolsó heteiben napjai nagy részét az ágya mellett töltötte. Most azonban már újra ott ült az enyémmel szemben lévő íróasztalánál, a Bizalom 3 irodájában, és a homlokát ráncolta a negyedéves jelentések láttán. Te készletezel, fiam, mondta, rámutatva a készleten lévő gabona mennyiségéről árulkodó adatokra, amelyek jóval többet mutattak, mint amennyire ténylegesen szükségünk volt az aktuális igényekhez képest. Apám sosem volt nyugodt a malmok működését illetően az árak jójószerű ingadozása miatt. Ám a háború utáni fokozott felvásárlási kedv időszakában úgy tűnt, ez az ellenvetése nem állja meg a helyét. 1947-48 telén az áruforgalmazással foglalkozók egy dologban mindnyájan egyetértettek. Csupán a kormány által meghatározott plafonár tartotta alacsonyan a gabona árát. A zab, az árpa, a kukorica, a gyapot és szójaliszt ára ezen az önkényes plafonáron maradt, mintha minden igyekezetével próbálna egyre feljebb törni. És abban a pillanatban, hogy a plafonárat megemelték, az árak a magasba szöktek. Jó ötletnek tűnt tehát nagy mennyiség felhalmozása, amíg a plafon érvényben volt. Apám éles örmény szeme ezt szúrta ki, miközben a táblázatokat nézte. A rosszallása pedig csak tovább fokozódott, amikor észrevette, hogy a következő őszre több ezer dollár értékben már előre megrendelte a gabonát az aktuális árakon. Ezzel a lépéssel tulajdonképpen begyújtottam a bombagyújtó zsinórját. A név a lehető legfurcsább pillanatokban jutott eszembe. Fresno. Miért gondolok egyfolytában Fresnóra? Ez egy Los Angeles-től körülbelül 320 kilométerre fekvő város volt északra, amin már jó néhányszor átautóztam. Viszont senkit nem ismertem ott, és semmilyen különleges kötődésem nem volt a helyhez. Mégis miért gondolok egyszeriben ennyit Fresnóra? Mivel a Bob Smith ügy fullánkjának szúrása még sajgott bennünk, nem beszéltünk sokat Rózzal a jövő nyári terveinkről. Valaki azt javasolta, tartsunk ismét összejöveteleket Kelet-Los Angelesben, ami valóban jó ötletnek tűnt. Amikor egyik este hazaértem, Róz épp a kis Steve-et fektette le a hálószobánkban. Édesem, szólítottam meg. Ma egész úton hazafelé egy bizonyos város neve járt a fejemben. Nem tudom kiverni a gondolataimból. Róz felegyenesedett, és rám nézett. Ne áruld el a nevét, ugyanez történik velem is. Miután lekapcsolta a villanyt, Lábujhegyen kiosontunk a hálószobából. Az előszobában felén fordult. Fresno, ugye? Igen, Fresno, bólogattam csodálkozva. Ám, ha azt már tudtuk is, hol akar Isten munkában látni minket? Arra a kérdésre viszont nem tudtuk a választ, hogy hogyan. Egy árva lelket sem ismertünk ott, ahogyan maga a város is ismeretlen volt számunkra. Végül egy Los Angeles-i lelkésztől megtudtam a Fresno-ban működő Isten gyülekezetei közösség pásztorának nevét. Felhívtam, és elmondtam neki, hogy Fresno-ban tervezünk összejöveteleket tartani a következő nyáron. Hosszú-hosszú csend következett a vonal túlsó végén. Végül abban állapodtunk meg, hogy visszahív. Majd néhány héttel később már azon kaptam magam, hogy vele együtt 34 helyi lelkészt látok vendégül egy steak vacsorára a Fresno-i California Hotelben. A magas létszám minden valószínűség szerint annak az időpróbáját kiált örmény módszernek volt köszönhető, hogy a testet és a lelket egyszerre tápláljuk. Annyi minden esetre bizonyos, hogy nem az ügy iránti lelkesedésük hozta el őket. Amikor beszédre emelkedtem, gyanakvó arcok tömkelege merett rám, amiben azelőtt soha nem volt részem. Meséltem a Los Angelesben 7 nyáron át tartott sátoros összejövetelekről, melyek hatására emberek ezrei ismerték meg Istent. Csend, barátságtalan tekintetek. Végül az egyik férfi felállt, megigazította a nadrágját, és feltette azt a bizonyos kérdést, ami nyilvánvalóan mindenkit a leginkább foglalkoztatott. Milyen hasznot húz ön ebből, Sakarian úr? Mit tartogat a tarsójában? Éreztem, hogy az arcomat elönti a forróság, de uralkodtam magamon. Miért is kellene azonnal bizalmat szavazniuk egy vadidegen embernek? Bob Smith jutott eszembe, és életemben először voltam hálás azért a tapasztalatért. Isten tudta, hogy lassú felfogású ember vagyok. Elképzelhető, hogy csak is úgy tartotta kivitelezhetőnek, hogy értésemre adjon valamit, ha jól beledörgöli az arcomba. Egy pásztornak gyanakvónak kell lennie, és kérdéseket kell feltennie, ha a rábízott gyülekezet jólétéről van szó. Így hát részletesen elmagyaráztam annak a 34 férfinak az összejövetel sorozat lebonyolításának teljes menetét. Nem kérek érte fizetséget, a személyes költségeimet én állom, amelyek egyébként is Fresno-ban magasabbak lennének, mint általában, mivel az összejövetelek idejére ide kellene költöznünk Rózzal. Miután a főbb költségeket kifizettük, hirdetések, sátorállítás és ehhez hasonló dolgok, az összejöveteleken befolyó pénzt a résztvevő gyülekezetek közösen kapnák. Másrészről, ha deficites lenne a rendezvénysorozat, a hiányzó részt saját zsebből fizetném ki. Hogy milyen hasznot húzok ebből? Visszhangzott bennem a kérdésük. A zsebemből előhúztam egy új szövetséget, és hangosan felolvastam a korintosziakhoz írt első levél 12. fejezetének azon verseit, amelyek oly nagy jelentőségűvé váltak számomra. Barátaim! Mondtam. Hiszem, hogy Isten külön-külön ajándékkal ruházta fel minden egyes szolgáját, valami olyan különleges képességgel, amivel a királysága építésén dolgozhatunk. Hiszem, hogy ha megtaláljuk ezt az ajándékot, és használjuk, mi leszünk a föld legboldogabb emberei. Ám, ha nem törődünk vele, nyomorult emberekké válunk. És nem fog számítani, mennyi kiváló dolgot vittünk véghez életünk során. Szerencsés vagyok, folytattam, mert megtaláltam a feladatomat. Isten segítőnek rendelt, ahogy itt olvassuk is. Az én ajándékom arra szól, hogy segítsek másoknak abban, hogy azt tehessék, amiben ők a legjobbak. Segítek önöknek együtt dolgozni. Segítek felállítani egy sátrat, ahol Isten tiszteleteket lehet tartani. És segítek prédikátorokat találni. Hogy mi hasznom származik mindezekből? Az az öröm, hogy használhatom az Istentől kapott ajándékomat. Majd behajlítottam a balkaromat, és belenéztem a zakóm ujjába. Nincs itt semmi, viccelődtem. Erre jó ízű nevetésben törtek ki valamennyien, ami feloldotta a feszültséget. A terem minden pontjából érkeztek javaslatok a fresznói összejövetelekre. Az Isten gyülekezetei közösség pásztorának volt egy kapcsolata a helyi rádió állomással, aki ismertségben állt az egyik nyomda igazgatójával. Az ősz, helyeseltek mindannyian, szerencsésebb lenne itt Fresnóban, mint a nyár. Októberben a szőlőszüret után.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bibliafordítás Reneszánsza című magazinműsor. Benke László vagyok, és itt a Hit Rádió stúdiójából köszöntöm kedves vendégemet, Grül Tibort.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szervusztok!
Abból az apropóból vagyunk ma itt, hogy beszélgessünk négy páli levélnek a fordításáról, illetve magukról a levelekről, a levelek keletkezéséről, hátteréről. Nevezetesen az első műsor részben a Galata és a Filippi beliekhez írt levelekről, a szünet után pedig a Kolossze beliekhez írt és a Filemonhoz írt levelekről. Tibor, ebből a négy levélből hármat te jegyzel fordítóként, egyet pedig Eszter. De ha jól tudom, ugye ezek a nyers fordítások elkészítésére vonatkoznak, amit az Új Exóban a címlapon lehet olvasni.
Igen, hát azzal kezdeném, hogy az nagyon-nagyon régen volt, de valamikor 1994-ben fordítottuk a Kolosszaiakhoz írott levelet, és talán a Biblia fordító csoport munkája szempontjából azért volt ez nagyon fontos, mert ez volt az a levél, amit Ruf Tibor, a csoport vezetője kiválasztott arra, hogy utána soronként, mondatonként darabokra szedve a fordítást, minden egyes ilyen együtt ülésen, nagyon sokat tanulva és épülve egymásnak a hozzászólásaiból haladjunk végig az egész fordításon. Tehát mire ez a levél úgymond elkészült, addigra már egyetlen mondatot nem tudtam felismerni az én eredeti fordításomból, és azt hiszem, hogy ez így jó.
És pont te készítetted azt a legelső ilyen mintapéldányt, az állatorvosi lovozat alkotásod volt. Eszter készítette viszont a Galatákhoz írt levél nyers fordítását.
Igen, ennek az volt az oka, hogyha szabad közbeszólnom, mert az még akkor készült, képzeljétek el, amikor még az új hullám nem érkezett meg az egyházra. Tehát még a Szentlélek igazán nagy kiáradása előtti időszakban is. Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kell a Szent Szellem munkája a fordításokhoz, mert azt vettük észre, hogy egyszerűen olvashatatlanok voltak azok a fordítások, amiket még az új hullám előtt készítettünk.
Van néhány meglepő fordulat ebben a fordításban, rögtön az el, hogy meg vagyok döbbenve, írja Eszter, vagy a fordító.
Igen.
Aki utóbb a fordítást elkészítette. Ami szintén meglepett magában a szövegben, hogy ugye mondja egy helyen Pál, hogy ostoba Galácia beliek, leostobázza Galatákat a ti fordításotokban. Ott pedig az apparátus árulja el, hogy ott a nusszal összefüggésben Igen. álló anoétosz ostoba Igen. szó szerepel. Ez azt jelenteni, hogy nem volt lelkük, vagy értelmük? Vagy hogy
Igen, tehát ez nagyon fontos, bár nem készültem arra, hogy filológiai jellegű kérdésekkel fogsz faggatni, de ez rendkívül fontos, hogy megértsük, hogy itt Pál nem butázza, vagy nem elmebeli képességeikre, fogyatékosságára utal ebben a mondatban semmiképpen, hiszen ez abszolút nem is lenne igeileg sem elfogadható, hanem a szellemi képességeiknek a tompaságára hívja fel a figyelmét ezeknek a keresztényeknek. Tehát nem elmebeli képesség hiányára utal itt a butaság, hanem egyszerűen, vagy ostobaság, hanem a szellemi felfogó képességnek a tompaságára. Viszont hát most ízlelgessük csak ezt a kifejezést, hogy szellemi képességeitekre nézve tompák vagytok? Tehát ezt hogy lehet berakni egy fordításba? Sajnos a másik pedig félreérthető.
Ez valamilyen nemzeti jelleg lehetett, vagy hirtelen elkapta őket valamiféle dili hop?
Nem, én azt gondolom, hogy itt szellemi befolyásról van szó elsősorban, és ezen a területen, most hogy picit átevezek rögtön már Galácia vidékére, tehát úgy képzeljétek el, hogy Törökország kellős közepéről van szó. Ugye Törökország fővárosa az nem Isztambul, hanem Ankara. Valahol az anatóliai félsziget mértani középpontja táján helyezkedik el Ankara. Tehát a valahai, egykori római provincia, Galáciának hívták ezt a provinciát. Ez nagyjából a mai Törökország közepén képzelhető el. Na erről a provinciáról viszont tudni kell, vagy erről a területről, hogy ez egy szellemi szempontból rendkívül vegyes. Szinte azt mondanám, hogy úgy képzeljétek el, mint a hagyma héját, a hagyma héjait, hogy a legkülső héj az mondjuk valahol egy ilyen nagyon korai, az emberiség ős történetébe vagy ősködébe vesző időszakból származó kultúra, és akkor erre jöttek rá a többi kultúrák, az asszírok, aztán a babiloniak, aztán a perzsák és a médek, aztán a görögök, aztán a hetiták, aztán a lúviaiak, és még a kutyafüle tudja, hogy mi minden, és ezek mint a hagyma héjai rétegződtek egymásra. Tehát azt akarom csak kifejezni, hogy alig van a történelem olyan terület, ami ennél sokszínűbb vagy sokrétegűbb szellemi befolyással bírna, mint ez a Galácia.
Miért nevezik ugyanúgy ezt a területet, mint a spanyolországi Galíciát, meg a monarchiabeli Galíciát, ugye?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen rávilágít arra, amit kezdtem mondani, hogy a gallokról nevezik, ugyanis ide, erre a területre, a Krisztus előtti harmadik századnak a végén gallok települtek be. És olyan gallok települtek be, akik a mai Franciaország, vagy az általad említett területeken is laktak valamikor, vagy éppen a leszármazottaik laknak mind a mai napig. Ezt még negyedik században Jeromos is észreveszi, Szent Jeromosról van szó, hogy Galáciában, vagyis Anatólia közepén ugyanazt a gall nyelvet hallom, mint amire én emlékszem fiatalkoromban, amikor Galliában jártam, hogy ott is ugyanezen a gallokelta nyelven beszélnek az emberek. És egyébként a ruhájuk, a szokásaik és minden nagyon hasonlók voltak ezeknek a galatáknak. Tehát ők a galloktól származnak.
Ez lehetett a lükaóniai nyelv is, amit az apostolok cselekedeteiben is látunk, amikor rohannak Pál elé is akarnak neki áldozni, és lükaóniai nyelven kiáltoznak.
Igen, és azt hiszem, hogy ez mindjárt egy nagyon érdekes kérdést feszeget, ez amire most utaltál, hogy igazából Pál kinek címzi ezt a levelet. Tudnik, a galatáknak ez így túl tág értelem, és hát nem is csoda, hogy az egyház történetben mindjárt kétfelé váltak a biblia kutatók ebben a szempontból. Az egyik azt mondja, hogy itt a galaták alatt a Galácia provinciában élőket kell érteni, a másik szempont pedig azt emeli ki, hogy valószínűleg Galácia északi részén a római korban még éltek gallok, és hogy talán az ott alapított gyülekezetekre utalhat Pál. A másik felfogás szerint inkább pedig az első útján Lüsztrában, Derbében és Ikóniumban alapított gyülekezetek közösségének írhatta Pál. Minden esetre én úgy emlékszem, hogy a Suriányi Csaba ebben a kiváló tanulmányában, amit az Új Exodusban jelentetett meg, ebben inkább az utóbbi mellett teszi le a voksát, tehát valószínűleg inkább a déli területekre utalhat Pál. De igen, eszembe jutott a kérdés. Nagyon érdekes különbség van, hogy Lukács általában ezeknek a területeknek az etnikai összetételére utal. Tehát amikor azt mondom, hogy Műszia, az Ázsia provinciának egy része. Amikor azt mondom, hogy Lükaónia, az Galácia provinciának egy része, ahol a lükaónok laknak. És érdekes, hogy Pál viszont a leveleiben rendszeresen a provincia nevekre utal. Tehát ez olyan, mintha ma azt mondanám, hogy a magyarok, akik Európában élnek, bárhol élhetnek, Erdélyben, Felvidéken, akárhol. Vagy azt mondom, hogy Magyarország, ugye, ami egy területileg behatárolt része Európának.
Tehát az egyik bibliai szerző a területi felosztást tartotta szem előtt, a másik pedig inkább az etnikai.
És ez pedig Lukács. Uh-huh. Igen. Nehéz eldönteni, és éppen ebből következően a Galata levélnek a datálása is például úgy tudom, hogy eléggé kérdéses dolog.
Igen, ennek kapcsán is rá akartam kérdezni, hogy te milyen állásponton vagy. Ugye a legtöbbek szerint talán már a legelső apostoli útján írhatta, vagy a másodikon, talán a Tesszalonika levelekkel egy időben, minden esetre a legkorábbi újszövetségi iratok közé sorolják sokan a Galatákhoz írt.
Igen, ebben nekem nincs önálló álláspontom, én elfogadom azt, amit a bibliatanítók ebben a kérdésben kialakítottak.
Ami a szöveget illeti még, meglepett Eszter megoldása, amit legalábbis a lábjegyzetben hoz, vagy az utóbbi szerkesztők megoldása. Pál azt mondja magára, szenvedélyes elkötelezettje volt a törvénynek, és ott itt a zelóta szó használja a görögben, ha jól emlékszem.
Igen, a zélótész az valami fajta ilyen lángoló, fanatikust, lángoló rajongót, aki állandóan ezer fokban ég, és egyfolytában csak repked.
Ez most egy pozitív vagy egy negatív jelző?
Mind a kettő lehet. Igazából a zélóta az csak a későbbi korokban vált negatív jelzővé, nem utolsósorban Flavius Josephus munkásságának köszönhetően, aki az egész zsidó háború minden nyomorúságát és következményét az általa zélótának nevezett zsidó pártnak a nyakába akasztotta. De valójában az zélóta már Flavius Josephus könyveiben is azt jelenti valójában eredetileg, hogy zélótész tu nomu, vagyis a törvény rajongója, a törvénynek az elkötelezettje, csak később levált belőle ez a törvény birtokos jelző, és maradt a zélóta, tehát maradt a rajongó. De az eredeti értelemben ez a törvény rajongóját jelentette, tehát azt, aki fanatikus lelkesedéssel betartja a legutolsó kósersági, vagy mit tudom én milyen törvényt is.
A levélből pedig úgy tűnik, hogy Pál most már Krisztusnak a rajongója, legalábbis nagyon élesen fogalmaz, talán ez az az új szövetségi levél, amiben ennyire direktben, kertelés nélkül beolvas valakinek egy apostol.
Igen, és azt gondolom, hogy ennek közvetlen oka az, azzal áll összefüggésben, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy vajon mi lehetett az, ami miatt a galaták ennyire gyorsan elpártoltak attól az evangéliumtól, amit Pál apostol hirdetett nekik. Én azt gondolom, hogy szellemi befolyás lehetett elsősorban, amit igazából, és talán Pál erre hívja fel a figyelmet, azzal lehet kivédeni legjobban, hogyha az ember rajongója Krisztusnak. Mert ez állandóan egy olyan szellemi állapotban tartja őt, a bensejét, amivel szemben hát az ördög nem tud ilyen tévtanításokkal nagyon sok mindent kezdeni.
Nagyon röviden a galaták esetében ez a tévtanítás, ha jól értem a levelet, ugye az volt, hogy vissza akartak térni a törvényhez, vagyis minthogy ők nem is voltak soha zsidók, át akartak térni egy törvény is megtartó keresztény irányzatra?
Igen, ezt a bibliatanítók így szokták magyarázni, hogy egy judaizáló jellegű tévtanítás ütött gyökeret, vagy ver gyökeret a galaták között, amelynek pontosan az a célja, hogy a Krisztusba vetett hitből inkább a törvény megtartására és a törvény megtartásából való megigazulásra tegye a hangsúlyt. Na most erre mondja Pál, aki maga is farizeus hátterű, aki maga is rajongott az atyai hagyományokért, hogy emberek, ez így nem megy, mert a zsidóság maga sem tudja megtartani ezeket a törvényeket, ebből következően nem tud megigazulni, nincsen más út sem zsidóknak, vagy zsidó hátterű keresztényeknek, sem pogány hátterű keresztényeknek, mint a Krisztusba vetett hit, és az ebből való megigazulás. A másik út egyszerűen nem működik.
Van arra vonatkozóan bármi elgondolásod, hogy miért pont Galácia gyülekezeteiben lett népszerű ez a judaizáló irányzat? Ugye hasonlót nem nagyon látunk.
Igen.
Mondjuk Akhájában vagy Makedóniában.
Igen, ez egy borzasztó érdekes kérdés, és szerintem egyrésztről azzal függhet össze, hogy Galáciában is nagyon erős volt a zsidó jelenlét. Ennek pontosan tudjuk az eredetét, harmadik Antiochos Theosz nevű Szeleukida uralkodó telepítette le ide a zsidókat, mégpedig ilyen határőr feladatokat bízott rájuk, és körülbelül a történészek szerint egy 500 000 zsidót vitt át az anatóliai félszigetnek a déli és északi részére, ami a Szeleukida birodalomnak volt a része, legalábbis a második század közepe előtt. És itt a zsidók ilyen határvédő feladatot láttak el. Na most az ő leszármazottaik, ezek egy nagyon komoly zsinagóga hálózatot, zsinagóga rendszert működtettek. Ne felejtsük el, hogy Kis-Ázsiában Tarzosz, ahol Pál apostol születik. Tehát Pál valahol ehhez a társasághoz tartozik, születésénél fogva. Ehhez az ázsiai zsidó diaszpórához tartozik. És tehát ez a válaszomnak az egyik része, hogy rendkívül jelentős volt a zsidók befolyása. A másik pedig pont arra nyúlik vissza talán, hogy mivel ilyen nagyon sokszínű etnikailag, nyelvileg, kulturálisan nagyon sokszínű volt ez a terület, hát talán ennek a nagyon egységesítő jellegű hellenizmusnak nem volt akkora befolyása ezen a területen. Magyarul az embereknek ez az identitás tudata, ez nem állt annyira szilárd lábakon, mint mondjuk egy szintiszta görög területen. Legyen ez akár Atén, vagy akár Efezosz, tehát az ázsiai részek. Én úgy gondolom, hogy részben talán ezzel az identitás problémával is összefügg az, hogy befogadóak voltak ezzel a judaizáló tendenciával szemben.
Te zsinagóga feliratokat is alaposan kutattál, hogyha itt ilyen befolyása volt a zsidó kisebbségnek,
igen,
vagy vallásnak, akkor maradtak fenn ennek tárgyi emlékei is?
A számomra nagyon meglepő, és ezt a szentpálos órákon mindig hangsúlyozni is szoktam, hogy miért nem ásták ki még például Derbét vagy Lüsztrát, vagy egyébként ikóniumot, tehát gyakorlatilag ezek tellek alatt vannak. A tell az egy olyan domb, ami alatt valamilyen lakott település húzódik. Tehát sem az amerikaiak, hát a törökök aztán pláne nem, de az amerikaiak végképp nem, és az európaiak sem érdeklődtek, most már immár 200 éves legalább a régészet tudománya, ezek iránt, a tellek iránt, és nagyon remélem, hogy a jövőben innen többet fogunk tudni. Amire rákérdeztél, hogy vannak-e zsinagógák, talán ez lehet, így lehetne összefoglalni, hogy vannak-e zsinagógák ezen a területen. Ugye Pál jellemzően minden egyes városban, zsinagógában kezdi a szolgálatát, tehát úgy történik, hogy bemegy a városba is, megkeresi a zsinagógát, és ott kezdi az ige hirdetést. Most ebből következően, hát mivel azt mondtam, hogy nem nagyon történtek ásatások, nem ismerünk erről a területről zsinagógát. A legutóbbit Andriaké nevű török városban találták meg 2013-ban, ha jól emlékszem, de ezekre, hát hogy mondjam, nem nagy hangsúlyt tesznek, főleg most az Erdoğannak a uralkodása alatt, mert ő nem nagyon szereti az iszlám kora előtti dolgokkal való foglalkozást, és nem is nagyon engedi, hogy ezekkel foglalkozzanak.
Tehát gyakorlatilag ezekről a belső törökországi területekről nincsenek zsinagóga emlékeink?
A belső területekről nincsenek, viszont az ázsiai városokból, tehát ami az égei tenger felé eső térség, onnan vannak, sőt, Szárdiszból került elő az ókori világ legnagyobb ismert zsinagógája, ez egy kb. 1500 fő befogadó képességű zsinagóga.
Ez már Ázsia provincia, ugye?
Ez viszont már Ázsia, így van. Sőt, Ázsiának az egyik legnagyobb városa.
Na, ha már Szárdiszba átruccantunk, akkor üljünk is hajóra, és evezzünk át az égei tengeren. Filippibe kiköthetünk, ugye ez egy partmenti város.
Filippi nem. Kavalának hívják ma azt a partmenti várost, amit az ókorban Neapolisnak neveztek. Ez volt a kikötője Filippinek. Filippi az egy olyan jó 10 kilométerrel van a szárazföld belseje felé.
Ami rögtön szembetűnő az apostolok cselekedeteiből, hogy mennyire rómaiaknak tartják magukat a városlakók, mintha vernék a mellüket, ugye egy ilyen ez nyilvános eseménynél, hogy mi rómaiak vagyunk.
Ez így is van. Ez így is van.
Ennek mi azok, mitől voltak ők rómaiabbak, mint mások?
Attól voltak rómaiabbak, vagy attól voltak rómaiak egész pontosan, hogy Lukács egészen hajszál pontosan leírja azt, hogy ennek a városnak mi a jogállása. Ezt viszont rosszul fordítja a Károli, tehát szerintem ez újdonság sokak számára, akik ezt most olvassák először a új fordításban, hogy Lukács azt mondja, hogy beérkeztünk Filippibe, amely Makedónia első részének a fővárosa, egy kolónia. Na most ezzel mit kezd a mai olvasó? Ehhez bizony lábjegyzetet kell fűzni. Makedónia első részének fővárosa. A rómaiak, amikor Krisztus előtt 146-ban Makedóniát provinciává tették, egyből négy részre szeletelték. Úgy hívták az első részt, hogy Makedónia Prima, vagyis első Makedónia, volt második Makedónia, harmadik és negyedik Makedónia, és mind a négynek volt egy külön fővárosa.
Ötletesek voltak a névadásban a rómaiak.
Igen, a rómaiak abszolút így van. Még a fiúknak is azt a nevet adták, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, és a többi egészen a tizedikig. Na, visszatérve a Makedóniára. Tehát a Makedónia első szeletének, első részének a fővárosa volt Filippi, és itt a kolónia szót is meg kell értenünk, hogy ez volt a római jogrend szerint a legmagasabb jogállással bíró település. A kolónia egyébként a klón szóval függ össze, a klónozásról gondolom mindenki hallott. Tehát úgy kell ezeket elképzelni, mint az Itália közepén lévő Rómának, a birodalom fővárosának egyfajta klónjait. Minden ember, aki kolónia lakó volt, az egyben római polgár is volt, és talán itt a lényeg benne, hogy ezért voltak annyira nagyon büszkék. Egyébként a kolónia jogállást az Krisztus előtt 42-ben Augustus, illetve akkor még Octavianusnak hívták, a későbbi Augustustól kapták, ugyanis itt zajlott le ezen a környéken az egyik legfontosabb ütközet a római polgárháborúban, az utolsó nagy római polgárháborúban, mikor Brutus és Cassius, akik Cézár gyilkosai voltak, vereséget szenvedtek Marcus Antonius és Octavianus csapataitól. Egyszer Németh Sándor úgy fogalmazott, hogy így dőlt el az, hogy Európa az nem a köztársasági, hanem a császársági hagyomány felé, a császár kultusz felé fogja folytatni útját.
Azt a részét nem követtem, hogy miért lett attól kolónia, vagy miért lettek attól polgárok, hogy a közelben volt egy nagy csata?
Attól, mert a csatában résztvevő több légiónak a katonáit, az úgynevezett veteránokat, azokat itt telepítették le, és mivel a légiós katonák már eleve polgárok voltak, hiszen légióban csak római polgárok szolgálhattak, ezért értelemszerűen ők egy magasabb jogállású település típusba kellett, hogy letelepüljenek, és ez volt a kolónia, vagyis Filippi, az egy veterán kolónia volt.
Akkor ezt úgy kell elképzelni, mint a régi ruszki laktanyákat, hogy sok-sok épület, de mindegyikben valamilyen katonai kötődésű ember meg család lakik?
Hát ezt nem tudom pontosan megmondani, mert nem ismerem, hogy az orosz laktanyáknak vagy a környezetüknek volt-e valami fajta autonómiája a magyar közigazgatás szerint. Szerintem nem volt. Ez szerintem annál sokkal komolyabb dolog. Tehát mikor létrehoztak egy veterán dedukciós kolóniát, dedukciónak azért hívták, mert így telepítették le a veteránokat, akkor ott bizony olyan települések jöttek létre, amelyek később aztán nem utolsó sorban a hadsereg utánpótlását szolgálták, és hogyha bárhol a birodalomban zűr támadt, akkor ezekből a kolóniákból tudtak nagyon hamar kialakítani légiókat, amikkel esetleg az ellenség ellen tudtak vonulni. Tehát ezek stratégiailag Rómának rendkívül fontos központjai voltak szerte a birodalomban, és igyekeztek úgy elhelyezni őket, hogy ez valóban a védelmet tudja szolgálni.
Amikor kolónia alapításról beszélsz, akkor ez alatt igazából a város újraalapítását érted, nem? Hiszen ez így egy van. Nagy múltra visszatekintő város, ami Alexandrosz apjának a nevét viseli.
Így van, hát a nagy múlt az persze viszonylagos, hogy mennyire nagy. Második Filipposz valóban, ahogy mondtad, Nagy Sándor édesapja, vagyis hát apja alapítja ezt a várost. Filippi, az a Filipposz névre vezethető vissza, tehát ő második Filipposz, Nagy Sándor apja.
Ebben a városban talán a legmeghatározóbb lelki, szellemi, spirituális mozzanat az a jövendőmondó lányka. Igen. És abban azt hiszem a görög szöveg az apostolok cselekedetében a Python szót használja.
Így van.
Itt valami jósdan működött a közelben, és ehhez lehetne kötni ezt az epizódot?
Igen, nem a közelben működött, a Python szelleme az Delfoira utal, ami nem csak az egész görög világnak a legfontosabb jósdája volt, hanem mondhatnám, hogy az egész ojkumenének, az egész lakott világnak, hiszen tudjuk azt, hogy Delfoit még a perzsa királyok is tisztelték, és rendszeresen felkeresték, nem is szólva a rómaiakról, akik rendszeresen jártak Delfoiba különböző jóslatokért. És itt ebben a delfói jósdában, ami tehát még egyszer az egész lakott világ legfontosabb ilyen szellemi centruma volt, az ebben működő, illetve pontosabban ennek a mitológiája, az ehhez kapcsolódó legendás történetek, ezek egy Piton nevű sárkányra utalnak, amit Apollón, a jósdának az alapítója győzött le. Tehát ilyen Szent György és a sárkány történet körülbelül, és ezt a Piton nevű sárkányt aztán, tehát erre utal az apostolok cselekedetei, hogy ez a Piton szellem, ez egy ilyen kígyó vagy sárkánykígyószerű szellemi lény lehetett. Egyébként azt gondolom, hogy ez valóságosan létező szellemi lény, tehát nem valami fajta metaforáról van itten szó. Ez a lény, ami fogva tartotta ezt a lányt, és hát ezt űzte ki Pál apostol belőle. Ez egy ilyen jövendőmondó szellem.
Engem még a levélben az fog meg igazán, hogy egyik másik levelébe se hangsúlyozza Pál az alázatot ennyire, hogy Krisztus is megüresítette magát, mintha ezzel akarna példát állítani a filippibeli keresztények elé.
Igen, a filippibeli keresztényekről egyébként nagyon jó véleménye van Pálnak. Ennek talán az lehet az oka, hogy ezt a gyülekezetet Pál alapította ugyan, de Lukács vezette először. Tehát Lukács az abcsel szerzője, Pál apostol egyik legközelebbi barátja és szolgatársa volt az első episzkoposz vagy püspök ebben a gyülekezetben, és például a jószívűségükre többször utal Pál, hogy már például az adakozás munkájában azonnal részt akartak venni, sőt követelték Lukástól, hogy engedje meg, hogy az adakozásnak a szolgálatában részt vegyenek. Ez azért nagyon fontos egyébként, mert erre nem kérdeztél rá, de akkor mondom, hogy Makedónia, ahol ez a település is van, ez volt a római világnak az egyik legszegényebb tartománya. Tehát itt, ebben a tartományban a szegénység az valami hajmeresztő mértéket öltött, olyan nagy mértéket öltött, hogy az emberek önként adták magukat rabszolgaságra, csak azért, hogy ne kelljen szenvedniük a szegénységtől.
Mégis róluk mondja Pál, hogy a jó szívűség gazdagságá.
Pontosan így van. Tehát, hogy nem függ össze az egymással. Gondoljatok a korintoszi gyülekezetről, általában nagyon gazdag emberek lehettek, ez sokkal tehetősebb város volt, viszont inkább talán problémák voltak ilyen területen. Abszolút nincs egyenes összefüggés azzal, hogy az embernek a jó szívűsége az adakozó képessége az mennyire abból fakad, hogy, vagy nem abból fakad, hogy gazdag vagy szegény. Mindenesetre visszatérve a kérdésedre, Pál egyébként dicséri a gyülekezetet minden szempontból, és talán nekem egy dolog tűnt fel az alázatosság mellett, amiben biztosan igazad van, hogy a szenvedésben való részvételre, tehát erre próbálja őket buzdítani. Mint hogyha talán ilyen félősebb lett volna picit, talán ez a gyülekezet, vagy ilyen túl-túl szerény, vagy túl visszahúzódó, nem tudom ezt megítélni.
Vagy csak látta Pál, hogy mi vár a gyülekezetre.
Igen, az is lehetséges, hogy profétikus látás volt benne, igen.
Szabadat ne feled, Tibor, most muzsikálunk, aztán hamarosan jön a következő műsorrész. Szervusztok, kedves hallgatók! Itt ismét a stúdióból Benke László és kedves vendégem Grül Tibor.
Szervusztok!
Ott álltunk meg egy pillanatra muzsikálni, hogy a makedónok, noha a Római Birodalom egyik legszegényebb tartományához tartoztak, mégis az adakozásból kivették a részüket, sőt, ők tartották el Pált. A levél, amelyről az előző műsorrészben beszélgettünk, az úgynevezett börtönlevelek sorába tartozik. Nagyon megragadott Súrjanyi Csaba előszava ezekhez a levelekhez, amikben egyfajta ilyen sorozatba állítja őket. Ugye a Kolossze levélben Krisztus preegzisztenciájáról is szó van, aztán a Filippi levélben a kiürösítésről, a Filemon levél pedig mint egy ilyen megváltásra ad egy párhuzamot, vagy mintát. Tehát így a Krisztusnak a cselekedeteinek és lényének a különböző etapjaira.
És az adósságrendezésre is. A Filemon levél egy nagyon jó példa.
Váltsunk is akkor most témát, a Filippi után térjünk vissza Ázsia provinciába, ugye Kolossze ott található.
Igen.
És azért is választottam így külön ezt a két levelet a második műsor részre, mert egy Onésimus nevű testvért, korai keresztényt említ mind a két levél. Úgy tűnik, hogy ő vele küldte el Pál a római fogsága idején ezt a két levelet, a Kolossz és a Filemon levelet Kis-Ázsiába. Kolosszéről mit lehet tudni? Én úgy emlékszem, hogy az apostolok cselekedeteiben nem tesz róla említést Lukács, tehát ott nem állt meg Pál egyik missziós útja során sem. Sőt, mintha azt említené a levélnek, hogy a levélben, hogy hallottuk a hírét a ti hiteteknek, tehát mintha ő is kifejezné, hogy nem ő alapította ezt a gyülekezetet.
Igen, ez a város, ez Efezosztól, tehát a tengerparton fekvő Efezosztól kb. 150 kilométerrel beljebb, az anatóliai félsziget közepe felé terül el, vagy helyezkedik el. Különösebben nem sokat tudunk a történetéről. Minden bizonnyal egy ilyen mezőgazdasági jellegű város lehetett, amelyik prosperált a környéken, gondolom elsősorban az olajfaj és a bor, illetve szőlő termesztéséből. Visszatérve a gyülekezetre, amit mondtál, valószínű, hogy a kolosszei gyülekezetet nem is Pál alapította. Hiszen kétszer is úgy fogalmaz, hogy hallottuk Jézus Krisztusba vetett hitetekről, illetve a szeretetük tanúbizonyságát nem közvetlenül tapasztalta, hanem Epafrász nevű szolgatása mutatta be neki és társainak, majd pedig hozzátette, hogy mert szeretném, ha tudnátok, mekkora küzdelmet folytatok értetek és a laodikeiakért, és mindazokért, akik nem láttak engem testben személyesen. Tehát ebben minden bizonnyal beleértendők a kolosszebeli keresztények is, akik nem látták még Pál testben személyesen.
Miről a véleményed, Pál a római börtönévei alatt miért ír levelet olyan gyülekezeteknek, amikhez személyesen nem kötődött?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert lehet, hogy ő személyesen nem kötődött, de azok az emberek, közöttük Onésimos, akit te is említettél, lehetséges, hogy viszont személyesen kötődtek, sőt majdnem valószínű, hogy Onésimos a kolosszei gyülekezetnek egyik prominens tagja volt, és lehetséges, hogy ilyen módon akart Pál leveleken keresztül pásztori tanácsokat, ha nem is pontosan, olyan szorosan a vezetésre tartozó tanácsokat adni, mint amiket a saját maga által alapított és egy darabig pásztorolt gyülekezetekben, de úgy gondolom, hogy talán ez lehet a fő oka.
Lehet, hogy amikor Pál Efezosban szolgált, vagy amikor magához gyűjtötte az ottani gyülekezet véneit,
van, például az is.
Egyfajta szatellit gyülekezetként mindig igen. Oda csapódtak a kolosszei
presbiterek. Igen, tehát lehet, hogy Pál személyesen nem járt ezekben a gyülekezetekben, de mégis szívén viselte a sorsukat, hiszen azok a közvetlen szoros munkatársai nem egy közülük olyan gyülekezetekből származtak, akiket ő még személyesen nem tudott felkeresni.
Felteszem, hogy erre az ázsiai városra is jellemző az, amit korábban Galáciáról mondtál, hogy bizonyos fokig a régebbi misztériumvallások, római kultuszok, talán jósdák is meghatározók lehettek a város életében.
Igen, hát Kolosszéről, ahogy mondtam, nem sok mindent tudunk. Valószínűleg egy ilyen mezőgazdasági jellegű település volt, és hát feltehető, hogy itt is azok a régebbi rétegek, tehát asszír, babiloniai, vagy még korábbi hetita, lúviai és egyéb más rétegek megvannak ugyan a városnak a szellemi hátterében, de én azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebb lehetett itt már a hellenizmusnak a befolyása. Ugye a görögség egy olyan kultúrát képvisel az emberiség történetében, amelynek rendkívül erős a szellemi tartalma és az egységesítő ereje. Nagyon-nagyon erős. És éppen ezért a görög kultúra, hát ha más nem mondjak, még az egész római birodalmat is le tudta igézni, vagy meg tudta igézni, hiszen a rómaiaknak egyébként önálló kultúrájuk az vitatott, hogy volt-e egyáltalán, lehetséges, hogy volt valamikor az ősidőkben, de hogy a római kultúra a császárkorban is, Pál apostol korá is ehhez tartozik, szinte teljes egészében göröggé vált, olyannyira, hogy maguk a rómaiak is kétnyelvűek voltak, részint a hivatalos nyelvük volt a latin, részint pedig a kultúrnyelv, és egyben a közvetítő nyelv, az görög volt egyértelműen.
Azért a görögségen belül is jelentős különbségek voltak, nem? Tehát nekem, ha Ióniát hallom, mindig egy hájas kereskedő jut eszembe, meg néhány kereskedőhajó.
Nekem inkább szakállas filozófusok jutnak eszembe Ióniáról.
Szemben Akhájával, ahol talán a görögségnek inkább a gerincét vagy eszmei tartását adó gondolkodók.
Igen, tehát a hallgatók is értsék, Görögország ugye ebben az időben alapvetően egyrészt a Balkán félsziget, és ez az ős Görögország, másrészt pedig Anatólia, vagyis a mai Törökországnak a nyugati része. Az ős Görögország az erre az időszakra, a római császárkorra egy meglehetősen toprongyos, meglehetősen lelakott, és inkább ilyen múzeumvárosra vagy múzeumra emlékeztető hely lett, úgyhogy az ott élő emberek gyakorlatilag óriási szegénységben vannak, és a rómaiak csak mint egyfajta ilyen, hát ilyen egyetemeket, meg múzeumot látnak bennük. Ezzel szemben viszont Kis-Ázsiában, tehát a mai Törökország nyugati részén, az egy nagyon fejlődő, életképes, gazdaságilag is prosperáló terület volt, tehát az ott élők azok rendkívül, anyagilag is rendkívül jól álltak. Ebben persze kivétel lehet, mondhatja bárki, jogosan, Korintosz, ami viszont onnan nyeri a gazdagságát, hogy átmenő kereskedelmet folytat kelet és nyugat között, hiszen Korintosz részint a nyugat felé, az Ión tenger felé, tengerre, kelet felé pedig az Égei tengerre néz. Ilyen módon például az egyetlen város az, ahol két kikötő van, és mind a két kikötő bevétele az természetesen a korintosziakat gyarapította.
Érdekesség ennek a kolosszei gyülekezetnek, hogy ugye oda küldi vissza Onézimuszt.
Igen.
Egy bizonyos Filemonhoz címez egy levelet Pál apostol, és itt felvetül a rabszolgaságnak a kérdése. Keresztény ellenes hittámadók, vagy ateista hitvédők hivatkoznak arra időnként, hogy az újszövetségi szentírás is támogatja a rabszolgaságot. Milyen embereket kell elképzelnünk, hogyha rabszolgákra gondolunk az ókorban?
Húha! Ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés. Mindenesetre én semmiképpen nem értek egyet a hittámadókkal és a Biblia ellenzőivel.
De ilyen cukornádon ültetvényen robotoló Alex Haley gyökerekféle rabszolgákat kell elképzelni, vagy mint amilyen Cicero titkára volt, ugye Tiro, ha jól emlékszem.
Tiro, így van. Igazából mind a kettő. Tehát rabszolgák egyrészt robotolnak valóban bányákban, valóban robotolnak ültetvényeken. Ezekről nyilvánvaló módon nagyon keveset tudunk. Akikről tudunk, ezek a városi rabszolgák, akit te is említettél, gyakorlatilag a cselédségnek megfelelő kategóriát jelenti ez, ha még valaki emlékszik ma arra, hogy mi is volt az, hogy cselédség. Amit tudni kell erről, szerintem az elsősorban jogi vonatkozású dolog. A római jog szerint, és ebben tulajdonképpen minden ókori társadalom teljesen egyforma volt, jog szerint létezik ilyen, hogy rabszolga, mint státusz. És a rabszolga az azt jelenti, hogy ő tulajdonjogilag a gazdáját illeti, tehát magyarul ő egy vagyontárgya a gazdájának. De azt is tudni kell, hogy ebben az időben például a római jog, az már, sőt Augustus óta a római jog az tiltja a kegyetlenkedést a rabszolgákkal, Tehát magyarul nem lehet velük bármit tenni, és ebben meg kell mondanom, hogy a sztoicizmusnak nagyon jelentős szerepe volt, és a sztoikusok az elsők, akik kimondják, hogy a rabszolga is ember. Ez a korábbi időszakokban nem volt ennyire teljesen világos, pláne nem az ókori keleten, ahol ez egyáltalán nem volt teljesen egyértelmű, de a római korban már igen. A rabszolga is ember, ugyanolyan ember, mint a többi, csak tulajdonjogilag tartozik ő egy másik emberhez, pontosabban a másik ember tulajdona. De a római rabszolgaság az abban is abszolút különbözik az általad említett amerikai dél rabszolgaságától. Ugye mostanában vannak ilyen filmek, hogy 12 év rabszolgaság, meg nem csak az Alexei-i gyökerek, hanem korábban volt az Amistad. Ez a Spielbergnek egy nagyon kevéssé, méltatlanul kevéssé ismert filmje egyébként, mert szerintem nagyon jó film. Tehát abban is különbözik, hogy óriási nagy volt a mobilitás. A rabszolgák felszabadulhattak. A rabszolgáknak lehetett saját tulajdonuk, amit úgy hívnak, hogy pekulium. Ezt a gazda gyűjtötte számukra, sőt a rabszolga tarthatott rabszolgát Rómában. Tudunk olyan britanniai fodrász rabszolgáról, akinek saját rabszolgája volt, akit alkalmazott a saját üzemében, ami nem az ő tulajdona volt, hanem a gazdájáé, de végül is a pénzből félre tudott tenni, mire? A saját megváltására. Tehát magyarul a mobilitás azt jelenti, hogy egy rabszolga nem örökké maradt rabszolga, hanem hogyha szorgalmas volt, serény volt, a gazdájának segített, stb., akkor fel tudott szabadulni, és ezekből a felszabadultakból akár még most már a második, harmadik századon utalok erről, akár még római császárok is lehettek, de szenátorok mindenképpen.
Serénység az önmagában elég volt, vagy ezt úgy értendő, hogyha elegendő pénzt tudott félretenni, akkor abból fel tudta magát szabadítani, vagy a gazda jó indulatán múlott?
Serénységet inkább csak példának mondtam, ugye Pál is buzdítja a rabszolgákat arra, hogy ne a szemnek szolgáljanak, hanem úgy, mintha a Krisztusnak szolgálnának, tehát ne csak akkor, amikor a gazda látja, hanem akkor is, amikor nem látja. Én azt gondolom, ebben nagyon bölcs tanítás van. De most a Filemon levére, ha rátérhetünk, rátérhetünk?
Parancsolj.
Jó, akkor viszont szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy nagyon nagy különbség van a római és a zsidó, vagyis a törvényben lévő rabszolgaság felfogás között. Ugye az 5 Mózes 23.16-ban megvan írva, hogyha egy rabszolga elszökik a gazdájától, és a Filemon levélben pontosan ez a helyzet, akkor nem küldhették vissza a gazdához, mivel úgy gondolom, hogy implicit módon ebbe benne volt az, hogy a gazdája kegyetlenkedett vele, és emiatt szökött el a gazdájától. Na most a római jog ezzel szemben előírja azt, hogy egy rabszolga megszökik a gazdájától, akkor vissza kell küldeni, hiszen az ő tulajdona. És Pál apostol tulajdonképpen abban a fura helyzetben volt, hogy megszökik ez a rabszolga a gazdájától, és ő a zsidó törvény szerint, ami mindannyiunk számára kötelező szellemi törvény, hiszen ez Istennek a beszéde, ő nem küldhette volna vissza, viszont a római jog szerint meg vissza kellett volna küldenie.
Mint a Mátyás mesébe, hogy
igen.
Szamárháton is, meg nem is.
Igen. Igen.
És mi Pál megoldása erre a paradoxonra?
Hát mi a Pál megoldása erre a paradoxonra? Az, hogy ez az ifjú, aki úgy tűnik, hogy nem volt keresztény akkor, amikor elment a gazdájától, és nem tudjuk, hogy hogyan találkozott Pállal Rómában. És valószínűleg maga Pál volt a legjobban meglepődve akkor, amikor Onészimosz, kiderült, hogy ő Onészimosznak a tulajdona, aki közben Filemonnak a tulajdona, bocsánat, a szó botlásért, már egy egész napos vizsgáztatáson vagyok túl.
Semmi
tehát van. Ő Filemonnak a tulajdona Onészimosz, így van, viszont ez a Filemon pedig keresztény. Tehát egy keresztény volt, aki gazdája volt ennek a rabszolgának. Na most ilyenkor mi a megoldás?
Pál egyfelől kötelezhetné, mint apostol.
Így van, kötelezhetné, pontosan, mint apostol.
De nem így teszi, fel. Inkább kéri, ugye?
Így van, nem így teszi. Ez az ifjú megtér, keresztényé válik, és mint keresztényt küldi hozzá vissza, és azt kéri a keresztény gazdájától, hogy bánjon vele, mint keresztényjel, de való igaz, hogy nem kötelezi őt a felszabadítás, viszont szeretné, hogyha ezt megtenné, és kiderül egyébként az is, hogy lopott gazdájától, és azt pedig, arról pedig azt írja, hogyha bármi kárt okozott neked, azt nekem írjad fel. Tehát magyarul én meg fogom téríteni a károdat, bármit okozott, de a legfontosabb az, hogy keresztényként él tovább. Meglátjuk, aztán nem tartalmazza a történet azt, hogy mi is lesz az ő sorsa, de szerintem ide vonatkozik az az előírás vagy tanács is, hogy ha rabszolgaként hívattál el, akkor élj a Krisztusban tovább rabszolgaként. Ki miben hivatott el, abban éljen tovább. Na most, hogy ezt vádként lehet-e felhozni a kereszténységgel szemben, azt gondolom, hogy semmiképpen, hiszen a történelemben sok olyan későbbi korszak van, gondolok itt az Amerikai Egyesült Államok alapítása körüli időszakra, amikor éppen a keresztények, köztük a kvékerek lesznek az abolicionizmusnak az élharcosai. Az abolicionizmus az ugye a rabszolga felszabadítást jelenti, de ebben az időszakban, az ókorban ez nem is téma. Hadd mondjam el példának azt, hogy ugye csak Róma történelméből három nagy rabszolga felkelésről tudunk. A legismertebb talán a Spartacus felkelés. Egyetlen egy rabszolga felkelésnek nem volt a célja az abolicionizmus. Tehát maguk a rabszolgák nem azért kelnek fel az uraik ellen, hogy felszabadítassanak minden rabszolga felszabadítassék, hanem egyszerűen haza akarnak jutni. Valószínűleg ez volt az összes rabszolga felkelés mögöttes.
Spartacus célja annyi volt, hogy visszatrákiába?
Valószínűleg igen, és mindenkivel azt akarta elérni, hogy a saját maga, ugye, ahonnan ő származott, visszakerülhessen. Egyébként ez olyan kérdést is felvet, hogy honnan is jöttek a rabszolgák Rómába. A rabszolgák egy része talán önkéntes volt, ilyen is, ahogy utaltam rá, Görögországból nagyon-nagyon nagy mértékben, Kis-Ázsiából nagyon nagy mértékben, Káriából, Lükaóniából nagyon sok rabszolga jött Rómába önkéntesen, és hát ott voltak a hadifoglyok, akiket ugye legyőzött népek közül vittek rabszolga piacra. Talán az ő velük való bánásmód volt a legrosszabb. Valószínűleg ezek kerültek elsősorban ültetvényekre meg bányákba.
Egyik tanulmányodban hivatkozol is arra, hogy a zsidó háború utáni zsidó rabszolgáknak mennyire nem volt értéke.
Igen, mert túlságosan, ez gazdasági folyamat volt, túlságosan sok került egyszerre a piacra, és hát tudjuk azt, hogyha valamiből túl sokat dobnak egyszerre piacra, az leviszi az értékét. Viszont a zsidó rabszolgákról hadd mondjak el annyit, és köszönöm, hogy ezt így közbevetetted, hogy a Tóra szerint kötelessége volt az helyi gyülekezeteknek, a helyi hitközségeknek, hogyha szabad így fogalmazni, ezeknek a zsidó rabszolgáknak a felszabadítása. Tehát tudunk arról, hogy például Pompeius után, Pompeius 63-ban foglalja el Jeruzsálemet, körülbelül 50 ezer zsidó rabszolgát visznek el, rabszolgává tesznek 50 ezer zsidót, és elviszik, eladják őket, és tudjuk, azt írja Cicero, hogy nagyon hamar ezek a rabszolgák felszabadultak, mert a helyi zsidó közösségek gyűjtéseket szerveztek arra, hogy őket felszabadítsák, tehát kivásárolják a gazdáiktól. Ez egy elég gyakori példa. Aztán mondok még egy példát. Az előbb a szorgalmat említettem. A hölgyek esetében nagyon gyakran előfordul az, hogy a gazdájuk feleségül veszi őket, és ha feleségül veszi, akkor az felszabadítással, sőt, ha az illető férj polgár, akkor polgárjogadományozással is jár együtt.
Sajnos műsoridőnk végére értünk. Nagyon szépen köszönöm Tibornak a részvételt.
Köszönöm a meghívást.
Titeket pedig, kedves hallgatók, elvárlak két hét múlva, ahol egy újabb vendéget fogok köszönteni, és tovább beszélgetünk a Szent Pál Akadémia készülő fordításáról.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.